oldalak közelnek van több üzletága, és én azt gondolom, hogy mi a vagyonkezelésre fogunk fókuszálni nagy erőkkel a jövőben is. Ez azt jelenti, hogy ha két részre akarom bontani, akkor a Holdnak van privát vagyonkezelése és online vagyonkezelése. A privát vagyonkezelés az a tehetősebb ügyfeleket célozza, akik minimum 120 millió forintot tartanak a Holdnál, illetve az online vagyonkezelés pedig arról szól, hogy azt a tudást, amit eddig csak a tehetős ügyfelek értek el, azt demokratizáljuk, erősítjük a digitális platformjainkat, azt az élményt, ahogy az ügyfeleinknek beszélünk arról, hogy mit csinálunk vagyonkezelés nevén. Egyébként a vagyonkezelés az röviden annyit jelent, hogy mi általában véve kötvényekkel és részvényekkel azt gondoljuk, hogy le tudjuk fedni azt, amit egy általában véve egy ügyfélnek szüksége van a megtakarítási piacon. Folyamatosan aktívan kereskedünk kötvényekben, részvényekben, változtatjuk ezek arányát annak megfelelően, ahogyan mi ezt optimálisnak gondoljuk.
Ugye az elmúlt időszak az kihívásokkal teli időszak volt. Ez a helyzet tehát, hogy nagyon sok a változó, és nem látni azt, hogy mikor stabilizálódik biztosan a gazdaság, bár most már egyre több jel mutat ebbe az irányba. Milyen kihívások elé állítja a vagyonkezelést?
Vagyonkezelés az arról szól, amikor portfóliókezelő csapat az aktívan kereskedik. Ez azt jelenti, és szerintem az elmúlt időszakra is ez volt az igaz, hogy nem érdemes valamilyen eszközosztályban, és lehet itt részvényekre, kötvényekre gondolni, vagy ezeknek csoportjára, hogy mondjuk csak amerikai részvény, vagy csak európai részvény hosszú távon üli egy dologban, hogy 5-10 évig. Mert azt gondolom, hogy olyan gyorsan változik a környezet, hogy az, hogy mi a vonzó, az is változik. Elég csak arra gondolni, hogy egyébként a válságokkal párhuzamosan egyébként, tehát itt a háborúval vagy a Covid-dal párhuzamosan megjelentek a hozamok is. Először a forintban, azt nem lehet Magyarországon nem észrevenni, de most már euróban is. Úgyhogy az ügyfelek is egyre inkább átgondolják azt, hogy valamit érdemes csinálni a pénzükkel. Szerintem most sokkal nagyobb igény van arra, hogy mit is kéne csinálni, mert egy dologban ülni az nem biztos, hogy taktikus. Úgyhogy mi ezeket az ügyfeleket célozzuk, és azt gondolom, hogy a Holdalapkezelő egyébként ügyesebb szokott lenni akkor, amikor van nagy csapkodás a tőzsdéken. Általában véve akkor tudjuk mi felülteljesíteni a piacokat, nem amikor van egy nagyon hosszú távú trend, amikor menetelünk fölfelé, akkor azt gondolom, hogy azok, akik ilyen értékalapú szemlélettel nézik a dolgokat, mint mi is, tehát elemezzük a pénzügyi beszámolóikat a vállalatoknak, megpróbáljuk megérteni az üzleti modelljüket, piacoknak a jövőjét, akkor azt gondolom, hogy van értelme ennek az aktív vagyonkezelésnek sokkal inkább, mint amikor egy darab trend uralkodik 10 éven keresztül, amit láttunk a 2010-2020 közötti években. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek az aktív vagyonkezelésnek most van itt igazán az ideje ezekben a válságosabb, volatilisabb időkben.
Hozott-e az elmúlt 2-3 év olyan meglepetést, amire nem számítottak? Fölértékelődtek-e olyan vállalatok, olyan területek, olyan részvények, amelyek korábban nem voltak annyira érdekesek a befektetők számára?
Szerintem abszolút van ilyen. Persze azzal kezdem, hogyha azt mondanám, hogy mi láttuk előre ezt a 3 évet, akkor nem mondanánk igazat, ha itt gondolunk a Covid-ra vagy a háborúra, az természetesen mindenkinek váratlanul érkezett nekünk is, de azt gondolom, hogy egyébként főleg Covid esetében tudtunk azzal számolni, hogyha ide érkezik Európába a vírus, akkor az problémát okoz, tehát mi tudtuk csökkenteni a részvényarányunkat és a kockázatunkat. Úgyhogy ez alapjául szolgált annak, hogy szerintem az elmúlt 3 évben a Holdalapkezelő sikerrel vette ezeket az akadályokat. És én azt gondolom, hogy az, hogy ez egyébként általában véve vezetett ahhoz, hogy bizonyos szektorok azok átértékelődtek, ilyen például egyébként az energia vagy a bankszektor. Tehát azzal, hogy lettek hozamok a világban, ezen a bankok tudtak nyerni. Mikor megjelent az infláció, és ahogy szűkössé vált hirtelen az energia, például a háborúnak is köszönhetően, akkor az energiaszektor értékelődött át. És ezek, tehát például a bank és az energia, ami pont a mi régiónkban, tehát Közép-Kelet-Európában erősen fókuszban van, mert itt a tőzsdéken nagyon sok ilyen típusú vállalat van, azok lettek hirtelen érdekesek, 2010-es években pedig ezek voltak a legunalmasabb, legutáltabb szektorok a tőzsdei befektetők által, mindenki inkább a technológiai cégeket, egészségügyi cégeket kereste, úgyhogy abszolút látszik egy ilyen fordulat, ami szerintem általában a befektetői társadalom felé az egy újdonság volt.
Tartós lehet ez a fordulat?
Például az energia esetében tartós lehet ez a fordulat, tehát a geopolitikai változások is utalnak arra, hogy az energiaszektorban én azt gondolom, hogy érdemes keresni jó lehetőséget. A bankok pedig azért lehetnek azt gondolom tartós ez a fordulat, mert hogy a bankok, és egyébként itt mellé csapom a biztosítókat is, a 2008-as válság után befektetők által egy ilyen elhagyott szektorrá változott. Ez azt jelenti, hogy érdekes azt látni, hogy mindig, amikor szóba kerül, hogy esetleg válság lesz, akkor mindenki azt gondolja, hogy a bankok azok nagyon-nagyon rosszul fognak teljesíteni. És én azt gondolom, hogy ez abból a egyébként nagyon erős 2008-as negatív tapasztalatból fakadt, hogy akkor aztán tényleg a bankok voltak a válságnak a középpontjában, most mindenki újra mindig azt gondolja, hogy ez így lesz a jövőben is. Én például ezt másként gondolom, ezért én felülsúlyozom például a bankokat más iparágokkal szemben, mert azt gondolom, hogy a bankok ennyire nem lesznek fókuszban, akkor is, ha egyébként válság van egyes gazdaságokban.
Ugye még messze nem stabilizálódott a gazdaság, és ugye a geopolitikai kockázat az még mindig jelen van, holott azért nagyon sok elemző ezt már kiárazza a prognózisából. Ön hogy látja, eljött-e már egyfajta megnyugvás a gazdaságokban, vagy pedig még a következő időszak is turbulens időszak lesz?
Én azt gondolom, és ezt sajnálatos módon mondom, hogy a következő 10 év az geopolitikai kockázatokkal lesz teli, vagy lesznek olyan kockázatok, amelyek majd igazolódnak is. Ugye hozzánk természetesen a legközelebbi az orosz-ukrán háború okozta kockázat. Én azt gondolom, hogy azt a tőkepiacok már beáraszták, tehát ahol ez negatívokat okozott, ott megtörténtek a negatív árfolyam változások, és ott egyébként a piac szerintem arra számít, hogy hosszú távon fennmarad ez a háború. Ilyen értelemben már nem várnék meglepetést, itt már megtörténtek a negatívumok. Ami a világgazdaságot még inkább érinti, az a potenciális tajvani konfliktus, vagy a kínai-amerikai konfliktus. Itt ugye azt gondolom, hogyha itt még bőven van tér sajnálatos módon arra, hogyha itt nagyobb probléma lépne fel, akkor azt a tőkepiacok még egyáltalában véve nem árazzák, úgyhogy erre érdemes figyelni. Egyébként ez megjelenik azon az úton módon is, hogy látjuk azt, hogy Amerika elkezdett bizonyos szektorokban bezárkozni Kína előtt, és valószínűleg Európának sincs más választása. Most belemetnénk abba, hogy az autószektorban például mi történik, milyen vámokat fog kivetni Európa a kínai elektromos autókra, amik megjelentek Európában. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon érdekes ezt szétszálozni, mit okoz a geopolitika. Tehát azt gondolom, hogy a trend az negatív, hosszú távon az, hogy a következő egy-két évben mi történik, mindig lehetnek enyhülések, ezeket érdemes szerintem szorosan követni, és akkor ennek függvényében érdemes befektetni. Hogy említsek egy másik részvényt az autószektorban, ilyen mondjuk a Volkswagennek az esete, akinek a profitjának nagyon-nagyon érdemi része jön Kínából, egyértelműen meghatározó lesz, hogy mi történik a geopolitikában, a tekintetben, hogy a Volkswagen az hogyan és mennyi autót adhat el például Kínában.